Mennyiatyánk, magasztaljuk szent nevedet, mert olyan kegyelmes vagy, hogy megadtál még egy alkalmat, hogy lábaidnál időzzünk. Köszönjük azt, hogy áldásaid vannak félretéve a mi számunkra. Kérünk segítsél, hogy oda tudjunk figyelni rád, hogy megértsük üzenetedet a szent lelked által, és te adjál szavakat is, hogy tudjuk hirdetni az igét. És arra is megkérünk, hogy ne csak egy vasárnapi alkalom legyen, hogy meghalljuk az igét, hanem a hétköznap életben azt gyakorlatban is tudjuk ültetni a te dicsőségedet, a te szent lelked által. Magasztaljuk szent nevedet, hogy ez lehetséges. Amen.
Amen.
Isten tiszteletünkre a Filippi beleérkézírót levélből fogunk egy pár igeverset felolvasni. Pál apostolnak a Filippi beli gyülekezethez intézett leveléből az első rész, első 11 versét fogjuk felolvasni. Tehát a Filippi 1-11-ig. Az igeolvasás után áldáskör imára megkérem, hogy vezesse hangosan bennünket kisgyőző testvér. Tehát Filippi 1-11-ig. Pál és Timóteus, Krisztus szolgái, mindazoknak a Krisztus Jézusban hívő szenteknek, akik Filippiben vannak, püspökeikkel és diakónusaikkal együtt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemmel, örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva, mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Így kell gondolkoznom minnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is, az evangélium védelme és megerősítése közben is, minnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert tanul az Isten, mennyire vágyódom minnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével, és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, hogy mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcsét Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására. Imádkozzunk!
Köszönjük, jó Istenünk, hogy újból megjelenhettünk a Te házadban, a Te színed előtt, és kegyelemben és békességben olvashatjuk fel az ígét, és önvizsgálatot gyakorolhatunk ez alkalommal. Köszönjük, hogy Te ígéreted szerint már eljöttél, és itt vagy, és azt akarod, hogy nyissuk meg szívünket a Te ígéd előtt, a Te üzeneted előtt. Szeretnék elsősorban azért imádkozni, hogy amit tőled vettünk, azt hadd tudjuk átadni. Szívből szívbe jusson ez az ige. Készíts fel engem is és testvéremet is arra, hogy valóban átélve mondhassuk el az áttélt igét. Te látod azt, hogy mennyire van meg bennünk a szeretet. Te látod azt, hogy hiány van bennünk. Kérünk, gazdagíts bennünket ebben, add, hogy növekedjünk. Hitben mélyüljünk el Te benned. Szeretnénk emlékezni és imádkozni azokért, akik összegyűltek más helyiségekben, evangelizálás céljából, és hirdettetik az ige. Jó Istenünk, ott is jelenj meg, és add, hogy erővel és hatalommal történjék az evangelizálás, az ige hirdetés ott is, hogy legyenek még olyanok, akik hátat fordítanak a bűnnek, és előjönnek, és Te melletted nem szégyelnek vallást tenni. És hisszük azt, hogy megtörténhet ezen a délutánon, itt Szatmáron is. Ezért imádkozunk, jó Istenünk, áldjad meg az énekkar szolgálatát, a zenekar szolgálatát és más mindennemű szolgálatot, hadd történjen neved dicsőítésére. Dicsőség, hogy meghallgattál. Amen. Foglaljunk helyet, és az énekar szolgálatát tegyük. Szeretettel köszöntjük a testvéreket, és szeretnünk azt, hogyha valakinek lenne valamilyen szolgálatja, készüljön, lehetőség lesz rá, hogy bátorítson és buzdítson minket is, résztvevőket, hogy azáltal is épüljünk. A felolvasott igerész a Filippi levél első része, egy sorozat, az elkövetkezendő 4 vasárnap fogunk ezekből a levélből olvasni, legalábbis ez van előirányozva, és megláthatjuk azt, hogy milyen az élet az igazi gyülekezetben, milyen kell legyen, milyen kellene, hogy legyen. Érdekes, ez a levél Krisztus előtt 60-ban íródott, Pál apostol írta a római börtönben, Néró császár bezáratta Pál apostolt, és az Úr akaratával is ez megegyezett, ez a letartóztatás, bezárás, és börtönből ír olyan levelet, amely örömmel van tele. Több helyen is ebben a levélben olvashatunk örömről. Például a 4. vers is erről ír: mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért. Örömmel imádkozom mindnyájatokért. 18. vers. Mert miről is van szó? Egyedül arról, hogy bármelyik módon, akár színlelésből, akár meggyőződésből Krisztus hirdettetik, és én ennek örülök, sőt még inkább örülni fogok. És aztán a harmadik, negyedik részben is. Egyébként pedig testvéreim, örüljetek az Úrban. Negyedik rész. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Csodálatos, ugye? Egy bezárt ember négy fal közé, és ilyen levelet tud írni a kint lévőknek, Filippi gyülekezetnek, illetve nekünk. Filippi, ez a város, nincs is olyan messze tőlünk. Szatmár németitől. Körülbelül 1100 kilométerre délre. Tehát ha Krajováig elmegyünk, körülbelül a fele útján vagyunk, és még egy annyi délre. Macedón egyik városa, ami Görögország területén van most. Pál apostol második misszió útja alkalmából Szilásszal együtt érintette ezt a várost, Filippit, egy néhány szót erről szeretnék szólni, és több napot is időzött itt Filippiben. A Cselekedetek könyvében olvashatunk erről, hogy amikor odaért, akkor rátalált egy imádkozó csoportra, nőkből álló imádkozó csoportra, és Pál apostol hirdette a közösségbe az evangéliumot, és aztán Lídia, a bíboráros nő, háznépével együtt megtért és megkeresztelkedett. És aztán más egyéb is, ami történt ott Filippi városában, többször ment Pál apostol az összejövetelre, egy alkalommal pedig megdorgálta azt a szolgáló lányt, akiben a, hogy olvassuk az igében, jövendőmondó lélek lakozott. Ezt a lányt meggyógyította, szabadult a démoni erőktől, de ezért Pál apostolnak és Szilásnak meg kellett fizessen, börtönbe került, azért, mert jövedelemforrástól elestek a futtatói. És oda történt, ugyancsak itt Filippiben, abban a börtönben, földrengés történt, akkor éjjel, amikor dicsőítette Pál apostol és Szilász Istent, és megnyíltak ugye a börtön ajtói, kapui, és nem történt meg az öngyilkosság, amit el akart követni a börtönőr, hanem ehelyett megtérés történt, és megkeresztelkedés. A börtönőr a családjával együtt. Rövid idő alatt megtérések és bemerítések történtek abban a városban. És egy néhány év leforgása alatt egy fejlődő gyülekezet alakult itt Filippiben. És ha visszatekintünk, egy imádkozó nők csoportja van a háttérben. Látjuk azt, hogy ezeknek az imádkozásoknak megvan a gyümölcse. Ha nők, vagy idősebbek, vagy betegek is némelyek imádkoznak, megvan a gyümölcse. Lehet, hogy sokszor szebb és érettebb gyümölcs terem, mint itteni szolgálatról mondhatnám azt, szószéki szolgálatról. Amikor a térdünkön kivívunk valamit, valamiért imádkozunk, valamiért esedezünk, és a Jóisten tud felelni az ilyen imádkozásokra. Ez a gyülekezet egy helyén álló gyülekezet volt. A negyedik rész első versében ezzel meg szeretném erősíteni. Ezért tehát testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Maradjatok meg így az Úrban. És aztán a ugyanebben a rész 15.-18. versében olvashatunk egy más szép vonásáról is ennek a gyülekezetnek. Az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem állt velem kapcsolatban, csak ti egyedül. Szép dolog az, amikor egy gyülekezet tudja a missziót támogatni. Ez történt a Filippi gyülekezettel, támogatta Pál apostolt misszió útjában, és Pál apostol ebben az esetben elfogadta az ajándékot. És az a gyülekezet, következtetésképpen én lemondtam magamnak, fejlődésben van, ha tudja a missziót támogatni. Ha áldozik a misszióért, zsebébe nyúl a misszióért, kényelmet félreteszi, és megy. És olyan tagokból áll ez a gyülekezet, akik felveszik a harcot, és lemondanak talán a kényelemről, mennek, és hirdetik az ígét, annak a gyülekezetnek jövője van. Ennek ilyen gyülekezetnek vagyok én a tagja? Ilyen tag vagyok én egy ilyen gyülekezetben? Fordíthatom a kérdést, így is, úgy is. Tud-e használni Isten ebben a gyülekezetben ilyen munkásként? Az első versben úgy olvasta testvérem, hogy Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái, mindazoknak a Krisztus Jézusban hívő szenteknek, akik Filippiben vannak, püspökeikkel és diakónusaikkal együtt. Tehát egy helyén való gyülekezetben hívő szentek vannak, püspökök és diakónusok. Olyan emberek, akik hűséget esküdtek Istennek, akik törekednek a szentségre, akikre munkát lehet bízni, püspökök és diakónusok. Ugye, felavatott vének? Ilyenkor megy a munka, és ilyenkor történnek megtérések is. Egy helyen találtam a gyülekezetről egy leírást, egy néhány sorban, és el szeretném ezt olvasni. A helyi gyülekezet olyan hívő közössége, akik magukat az Úr Jézus Krisztushoz tartozónak vallják. Legnagyobb részt egy helyiségben laknak, akik az ő nevében jönnek össze bemerítésre, keresztelkedésre, a kenyér megtörésére, imádásra, dicsőítésre, imádkozásra, a közösség gyakorlásra, bizonyságtételre, az ige szolgálatára, fegyelmezésre és az evangélium terjesztésére. Minden ilyen helyi gyülekezetnek Krisztus a középpontja. Jól jegyezzük meg. Krisztus a középpontja. Ha eltolódik a középpont más irányban, ott már baj van. Minden ilyen helyi gyülekezet Isten temploma, és benne lakozik a Szentlélek. Éljünk úgy, hogy mi is a testünk, maga a Szentlélek temploma legyünk, és a gyülekezetünk építő tagja. Amen. Az énekkar szolgálatát kérjük, utána Nagy Kassa Tibor testvérünket, és aztán újból az énekkar. Bocsánat, a zenekart utána.
Aki Isten szereti, az olyan lesz, mint a napfény, mikor ragyog. Aki Isten szereti, az olyan lesz, mint a napfény, mikor ragyog. A sötétet akarja a fény, nem lehet meglátni a napot, nem sokára eljön az idő, és a fény majd mindent elragyog. Aki Isten szereti, az olyan lesz, mint a napfény, mikor ragyog. Aki Isten szereti, az olyan lesz, mint a napfény, mikor ragyog. A sok könyv még állsz a tartokat, és sok ember ember ellen mert, ám de Jézus adta Golgotát.
szeretném köszönteni a gyülekezetet, örülök, hogy itthon vagyok. Pár szót szeretnék szólni. Érdekesen alakult mostanában az életem, mivel elég nehéz időszakon mentem keresztül, nem a vizsgák miatt, hanem így nagyon sokat támadott az ördög, és nem tudtam, hogy hol a helyem, nem tudtam, hogy nem éreztem Isten jelenlétét sokszor, és féltem attól, hogy Istent elveszítem. Nagyon sokat imádkoztam úgy, hogy kérlek Istenem, ne hagyj el, mert nem szeretnélek elveszíteni. És Isten mindig bátorított, és mindig éreztem, hogy velem van, de úgy igazán nem tudtam elhinni azt, hogy igazán velem van, és hogy ott van mellettem. És különböző dolgok, amikor történtek, hát kit hibáztattam? Istent. Hibáztottam olyan dolgokért, amelyekért saját magam voltam, hibás, nem ő. Csak azt hittem, hogy valahogy Isten gyermekei nem szenvednek. És közben rájöttem arra, hogy Isten nem boldogságot és ígéretes jövőt ígér, hanem szenvedést. Nem ígéri azt, hogy felhőtlen lesz az életem, hanem azt ígéri, hogy mindig velem lesz. És én ezt elfelejtettem. És hogy teltek az idők, úgy kezdtem egyre távolabb kerülni, és azt éreztem, hogy nekem, hogy engem Isten nem is szeret, hogy biztos annyi fájdalmat okoztam neki, és akkor már nem szeret, és már nincs velem. És hazajöttem két hete, és kerestem egy éneket, és egy kicsi ének, rövid ének, ami már régóta foglalkoztatott, de már rég úgy nem énekeltem, és elkezdtem énekelni. Így hangzik, hogy ne félj, ne aggódj, ne sír, ne bánkódj, ha tiéd Isten, tiéd már minden. És annyira erőt kaptam, hogy tényleg nem tudtam hova tenni. Szóval annyira éreztem azt, hogy átjár Isten szelleme, éreztem azt, hogy tényleg ő nem hagy el, akármit teszek, akármi van, ő velem van, és nem hagy el, és tudom azt, hogy akármi van most, akármi lesz a jövőben, ő velem lesz. És szeretném bíztatni a gyülekezetet is egy igeversen, amely nagyon sokat jelent számomra. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítlek, megsegítlek, és erős jobbommal támogatlak. Szeretném, hogyha a gyülekezetet is bátorítanám azzal, tehát bátorítanám ezzel az igeverssel, és szeretném elmondani, hogyha sokszor nehéz dolgok jönnek, amelyeket nehezen tudunk elviselni, bízunk Istenben, és bízunk a kiútban. Köszönöm, hogy meghallgattak, amen. Egy éneket szeretnénk elénekelni.
Az ének után pedig kérjük a zenekart, a zenekar után pedig, ha van valakinek szolgálatja, kérjük.
Oh,
Átélése, szavalata, éneke, el lehet mondani az úri csőtösét.
Tartam, hogy ha az Úrhoz térünk, és ha ő nem vonz minket, mi hiába térünk hozzá. Én ezt tapasztaltam, és nem megismertem az igét, olvastam a Bibliát, de nem tudtam az Úr mellett maradni. És az történt, hogy nem értettem valamit magamból, valami hiányzott az én természetemből, hogy az Úr természete hiányzott, az biztos. Erőlködtem minden, de nem jól jöttek ki a dolgok. Szóval szeretném bölcsen elmondani, miről van is szó. Magamtól tértem meg, de nem megtérés volt. Aztán jött a keresztelkedés, de nekem nem volt erőm, nem volt így. Csak tegnapi napon az történt, hogy egy rám jött egy sírás, és egy olyan betöltött egy olyan, el kellett mondjam akaratom ellenére a megtérő imát. És akkor érzem, hogy megváltozott az egész belsőm. De addig nem volt. Kapcsi voltam ideig, óráig, vagy hónapokig tudtam bűn nélkül élni, aztán visszaestem. Én őszinte akartam lenni az Úr előtt. Nem megjátszani magam, vagy fogadásokat tenni, amelyekben én vagyok az erős. Azokat is letettem, mert mondom, nem törvényszerűen akarok élni, hanem kegyelemből tartson meg az Úr. És imádkoztam ezekért a napokban, és az Úr Jézus Krisztus drága szent lelke a tegnap 6 órakor betöltötte a szívem, és megváltoztatott. Tehát hiába tértem én meg 100-szor, és ha valaki feltette a kérdést nekem, mikor tértél meg, nem is tudtam megmondani. Nem tudom. Tehát annyiszor megtért, 1000-szer, 100, én nem tudom mikor. De elmondhatom, hogy a tegnap. Kívánom mindenki, aki megtért az Úrhoz, és ő tért meg, és ha nincs ereje, és nem az Úr vonzotta őt, akkor kérje az Úrtól, hogy vonzza, és legyen az Úrtól. Amen.
Tehát ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Kérjük a zenekart, és aztán újból, hogyha van valakinek.
Emlékszem rá, ma lehet nem értem ilyenek az érmények, mint abban az időben. volt egy rossz égvágyú válogatós kis. Szülei biztatták, de kerületen nem nősz meg, de ő kitartott a szokása neked. De az egészsége is nagyon megrongálódott, amiatt, hogy éppágytalan volt. Tehát szükséges naponként nekünk is az igeolvasás, a táplálkozás, mert ha éppágyúak vagyunk, nem kívánjuk a vizet, az imádkozást, akkor előbb-utóbb a kísértő becsapés, és legyengülünk, elesünk. Ez a kislány is úgy tett, ez a gyerek, titokban méregett az asztalhoz, a porhoz, mikor mihez magát, hogy mennyit nőtt. És a szülei ezt észrevették, és mondták, nagy vagy, mint egy cső kukoricát. Hát a kislány, ahogy ismert a kukoricát, az mamára is nagyon beizgatkozott, de a betegség nem került elő. A sok betegség fajtája előtte, miért engem? Vajon a lelki növekedéssel mennyire táplálkozunk a tígével, mert ha táplálkozunk, úgy fejlődhetünk, leszünk erősebb. Mert másképp a kísértő elejé, nincs védelmi. És ezt ajánlom először magamnak és mindenkinek, hogy nagyon sokat foglalkozunk az imával és a megoldásással. Jöjjtél a gyermekem! A lelki növekedés csak úgy lehetséges, ha újjászülettünk, és ha oly emberünk már halálban. A bűnbánat könnye és Jézus drága vére lelkünket a bűntől most a hóvegyünk. Ha a bűnbocsánat és szent lélekűre új életet tudok már létre életünk. Ugyonnan születve növekedünk hitben. Úrunk azt kérdezi, nőttél-e? Nőni a hitben és a kegyelemben? Megint a kisgyermek, hogyha egészséges, az Úr szeretettel ápol s tanít minket ismeretére, mint értünk előtte. Az ő igényével táplálja lelkünket. Szava és tettei nekünk örök élet. Örül, ha növekszünk. Hitben, szeretetben, és megérdezni hosszú. Fájdalja, ha azt látja történet, amelyet senki más nem gondolhat. A növekedéshez mindent megadott. Táplálkozzunk, vágyjunk, ragaszkodjunk. Az imádkozáshoz kérünk hitet, fájdalmat. Ne hiába fussuk az életfájánkat, hogyha életünk fája jó gyümölcsöt teremt, s halljuk ezt a hitet. Jó.
Amen. Kérjük a zenekart még egyszer, és aztán Kovács Judit szolgálatát. Utána közösen.
Thank you. két apró történetet szeretnék elmondani, ami a közelmúltban történt velünk. Daróczon történt. Csütörtökön, minden csütörtökön délután 4 órától találkozunk a Sipos Ágnes testvérnének a lányánál. Néhány gyerekkel, akik szeretnének a Bibliából tanulni, és nem nagy ez a csapat, 8-10 gyerek szokott eljönni, és nagyon aranyos, lelkes kis csapat. 2 héttel ezelőtt történt az, hogy megérkeztem, és az egyik kislány megkérdezte, hogy Jutka, tudod, hogy ez egy különleges nap? Hát, különleges, jó. Aztán a végéig nem is esett több szó róla, és a végén egy tortával jelentek meg, és azt mondja a kislány, tudod, hogy miért különleges? Azért, mert egy évvel ezelőtt kezdtetek eljönni hozzánk. Ma vagyunk 1 évesek. És jubileumi ünnepét tartottunk, és meglepődtem, hogy ennyire számon tartották, hogy mióta jöhetnek ők el, és mióta tanulunk együtt. Múlt héten csütörtökön pedig abban az örömben volt részünk, hogy általában úgy szokott történni, hogy a tanítás után én szoktam imádkozni. És rávezettem őket, hogy imádkozni fogunk, összekulcsoljuk a kezünket, és Istennel beszélgetünk. Amikor ugyanaz a kislány félbeszakított, és azt mondta, hogy Jutka, ne csak te imádkozz, én is szeretnék imádkozni, és Evelin is, egy másik kislány. Mondom, jó, imádkozzatok ti is. És utána imádkozott a 2 kislány, és bár akadozva is, és úgy, ahogy az első imádság jön ki az emberből, de olyan öröm volt a szívemben, főleg akkor, amikor láttam, hogy bár néhány fiú kinevette őket, amikor indultam haza, és a gitárt hozták ki az autóhoz, azt kiáltotta oda a kislány, mikor ment hazafele, hogy Jutka, tudd meg, én jövő héten is imádkozni fogok. Hát imádkozom azért, hogy legyen ilyen vágy és ilyen hit bennem, amilyen ebben a kislányban volt, és remélem van, és kérem az Urat, hogy növelje így a hitünket. És kérem a testvéreket is, hogy imádkozzunk. Ezért a kicsin csapatért, a szüleikért, ezért a faluért, és a környezetünkben levő emberekért. Köszönöm.
Közösen fogunk énekelni, ez alatt önkéntes agyományainkkal szolgálunk az Úrnak. Thank you.
Szeretettel köszöntünk mindenkit, aki az úrházában ma délután megjelent, igét hallgatni, közösséget gyakorolni, és én most szeretnék helyet adni, ha valaki hozott üdvözletet, akkor kérem, hogy adját, akár vendég, akár aki vendégségben volt máshol. És még azt is kérem, ha van valami különleges kijelentés, amit én nem kaptam meg, azt is most alkalom van közölni a gyülekezettel. Jó, akkor én annyit elmondok, a szokásos összejöttelünket csak megismétlem. Az egész gyülekezet pénteken este lehet újból együtt, 6 órai kezdettel, jövő vasárnap reggel 9-től, délután 6 órai kezdettel. Tehát délután majd rendkívül alkalom van, vendégek lesznek, 6 órai kezdettel. És a hét folyamán még csak a hétfő estét említem meg, amikor a férfi testvérek, nőtestvérek lehetnek együtt. És egy ima téma az újvárosi evangelizálással kapcsolatban. Jó tudnunk, hogy szerdától szombatig evangelizációs esték lesznek Avasújvárosban. Imádkozzunk ezekért az alkalmakért is. Kérjük szépen az énekkart szolgálni, és majd utána hallgassuk meg imádkozó szívvel az igehirdetést is. Nagyon jó számunkra, hogy Isten jónak látta, hogy a levelek, az apostoli levelek ne vesszenek el. Könnyen elkalódhattak volna, de úgy látta jónak Isten, megmaradjon a mi számunkra, mert ha elsősorban a gyülekezetnek szólt, vagy egy körzetnek szólt az a levél, de most másodlagosan nekünk, akik olvassuk, mai keresztényeknek szól. Úgy szeretjük mi európaiak kihangsúlyozni, hogy a legelső európai gyülekezet volt a Filippi gyülekezet, habár Pál apostoléknak nem volt valami szenzáció, mert ők Ázsiában és Európában is, ők a római birodalom területén voltak, úgy, mint mi átmegyünk egyik megyéből a másikba, semmi különleges nem volt, de nekünk jó esik. A Filippi városáról nem akarom ismételni a testvéremet, annyit tudunk még, hogy a nevét Filipposztól, Makedón Nagy Sándor, a világ hódító Nagy Sándor édesapjáról kapta, ő alapította ezt a várost először. Olvastam egy könyvet, egy angol író Pál apostol nyomában utazott végig, leírta tapasztalatait, és azt írja a Filippiről, hogy miután a görögök egyszer megalapították, utána római kolónia lett, és Oktáviánus császár, akit a Biblia Augustus fenséges néven mutat be, egy győzelme emlékére megalapította újból. A szerző elmondja, hogy a régi város a Domnak az oldalába volt, ez az új, a római alapítású város, Krisztus előtt 40-ben alapították a Domnak a lábánál. És ami bennünket érint, csak azért említem meg, hogy főleg római, leszerelt római katonák lakták, kevés zsidó, és azért is nem tudott összejönni 10 zsidó ember, ahogy a törvény előírja, hogy tartsanak egy összejövetelt, tanulmányozzák a Tórát, hanem az asszonyok gyűltek össze, és ebből alakult ki az első európai gyülekezet. Pál apostolnak nagyon közel álltak a szívéhez ezek a testvérek, mert adakozók voltak, és el is mondja róluk, hogy mikor senki más nem adakozott az ő szükségleteire, a filippi beliek adakoztak. Az igében látjuk azt a bevezetőben rögtön, és ugye mostan nem csak ezt a felolvasott igezést vezetjük be, hanem tudjuk azt, hogy következik még a folytatása, ha itten nem is, ha vendégek lesznek, de aki az áhítatot tanulmányozza, akkor a filippi levelet fogjuk tovább tanulmányozni vasárnap délutánonként. Egyszer a szerzőről, a címzetről szeretnék szólni, és hogy még mit tartalmaz ez a bevezetés. A címzet. Írja itten, hogy Pál és Timóteus együtt voltak ebben az időben, együtt írták a levelet, és ha összehasonlítjuk a többi levéllel, akkor itten Pál nem mutatkozik be, mint apostol. Nem tudjuk miért, feltételezhetjük, hogy nem akart elkülönítni magát, hogy én Pál az apostol, és itt a Timóteus is a szolga, hanem úgy mutatkoznak be együtt, hogy a szolga, Jézus Krisztus szolgái, Pál és Timóteus, Jézus Krisztus szolgái. Fontosnak tartom ezt kihangsúlyozni, mert Pál apostolnak volt egy időszaka, bocsánat, nem apostol volt, még Saulus volt, időszaka az életében, amikor nem szolga volt, hanem kezdeményező és erélyes ember, tudjuk, hogy üldözte a keresztényeket. Ismerjük aztán a megtérését, és attól kezdve valahogy az lett a mottoja az életének, hogy megmondják, hogy mit cselekedjél. Vakon elment Damaszkuszba, elvitték, ottan jött egy Ananiás, aki meggyógyította, megnyitotta a szemét a Szentlélek által. Aztán a testvérek leengedték, hogy kosárba a falról menekülnie kellett, máshol megkövezték, kiűzték, máshol azt tanácsoltak a testvérek, hogy meneküljön el. Többé nem a maga ura volt, hanem Pál apostol a szolga. Amikor elindult a misszió útjára, és most ez a második misszió útja, ahogy mondta a testvérem is, mi történt? Silással elindulnak, végig akarja látogatni azokat a gyülekezeteket, ahol már jártak, és aztán van egy olyan gondolat, hogy elmennek Ázsiába. Ez a mai Kis-Ázsiának a délnyugati része volt, amit akkor Ázsiának neveztek. Körülbelül ahol Efézus van, meg Pátmosz szigetének az a része, ha a földrajzot egy kicsit akarjuk nyomon követni. És azt írja, igen, hogy a Szentlélek nem engedte. Aztán el akartak térni jobbra, fel a Fekete-tenger partvidékére, Bitiniába, megint azt olvassuk, a Szentlélek nem engedte. Valahogy az a kifejezés jutott eszem, a Szentlélek úgy terelgette. Erről is, balról is, hogy ne arra, jobbról is egy kicsit arra pufod, ne arra, és akkor mentek egyenesen, eljutottak Troászba, Trójaként ismerjük a mai fogalmaink szerint, és itten egy álmot látott Pál apostol. Ugye a szolga, akit terelgettek, ugyancsak egy megbízást kap, álomba lát egy macedón férfit, aki kéri, hogy jöjj át hozzánk és légy segítségül. Reggel aztán Pál apostol tisztában volt vele, hogy ez is az Úrnak a hívása, és neki át kell kelni Macedóniába, és a mai földrajzi fogalmaink szerint akkor indult el először Európába. Mikor ide megérkeztek, akkor elmondta győző testvér, hogy milyen tapasztalataik voltak, megalakult az első európai gyülekezet, és ez egy élő gyülekezet, ez megmaradt, és most már következett az, hogy egy levelet is írjanak neki. Eszembe még, jut még a múlt vasárnap délelőtt, Szüstestvé hirdette az igét, és a római levélről volt szó, az evangéliumról, mint Isten erejéről, és azt mondja Pál apostol, köteles vagyok. Máshol itt adós vagyok. Tehát a szolga köteles. Ő nem dicsőségből hirdette az evangéliumot, ő tudta, hogy ő köteles, el van kötelezve, el van adósodva, és ő egy szolga, és így mutatkozik be, ezért tartottam fontosnak kiemelni, aláhúzni. A szolga köszönti az ő szolgatásait. A másik a címzett. Szépen fejezi ki magát, és azt mondja, hogy a szenteknek, mindazoknak a Krisztus Jézusban hívő szenteknek, akik Filippiben vannak, püspökeikkel és diakónusaikkal együtt. Lehet, hogy közrejátszott, hogy a püspökök, diakónusok tiszte volt az, hogy az adományokat összegyűjtsék, és elküldjék egy szolgával. Lehet, hogy ezért is említette meg, mert más levelében nem emeli így külön ki a gyülekezet előjáróit, hanem az egész gyülekezethez intézi. Tehát a címzett a Krisztusban hívő szentek. Amikor szentség fogalmáról beszélünk, akkor sokszor nem vagyunk tisztában, hanem mindig azt várjuk el, hogy az valami tökéletes, valami rendkívüli legyen. Különösen nemes. De Biblia értelemben a szentség fogalma, és ha veszük az új szövetséget is, különösen ez vonatkozik ránk, nem arra vonatkozik, hogy mennyire tökéletesek vagyunk. A szentség fogalma elsősorban azt jelenti, hogy egy bizonyos célra félretett. Az Ószövetségben voltak a szent edények a templomban, vagy a szent felszerelések, azok, amelyek félretettek téve, semmi más célra nem lehetett használni, csak is Isten céljára. A templomban Isten céljára. Ez az elkülönített. És új szövetség értelemben is a félretett Isten számára, és egy kicsit kibővül ennek a szentségnek a tartalma, szentség fogalomnak a tartalma, avval, hogy a Krisztus Jézusban megszenteltek. Az történik, hogy mikor elfogadjuk az Úr Jézus Krisztus áldozatát, és vállaljuk, hogy őt követjük, akkor Isten ad egy olyan diplomát, hogy szent. Kiállítja a diplomát, és idadja, hogy szent. Ugye az életben az iskolás tanul évekig, és akkor utána levizsgázik, ha sikerül a vizsga, megkapja a diplomát, és itt pont fordítva teszi Isten. Idadja a diplomát, szentnek nyilvánít, vízumot ad a mennybe, bármikor az utazásra sor kerül, akár halál, akár elragadtatás által közvetlenül mehetünk ő hozzá. Mert megvan a vízum, megvan a diploma. És azután, amíg tart életünk, Isten a megszentelődés folyamatát végzi a hívő életében. Ezek a szentek is, akikhez intézi Pál apostol a levelet, ilyen szentek voltak. Tele hibákkal, habár a Filippibeliekhez Pál apostol nem sok rosszat intéz, hála legyen az Úrnak, hanem inkább jó dolgokat, de a szent ember nem erkölcsileg egy olyan kiváló, aki mindennél különb, hanem Isten számára féltett. Legyünk mi is ilyenek, testvérek. De ha félre vagyunk téve Isten számára, akkor az bennünket kötelez, hogy átengedjük a mi életünket, hogy ő végezze a megszentelés munkáját a mi életünkben. Szeretném még azt a köszöntést is egy kicsit elemezni, amivel Pál apostol odafordul levelében a Filippi beliekhez, és nem csak hozzájuk, hanem általában minden levelében ez a köszöntés formula van, hogy kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Az ószövetségi zsidónak a köszöntés formulája kicsit szükebb volt. Tanulj, annyi volt, hogy békesség. Vagy az iszlám hívők ma is úgy köszönnek az arabokok, szálem aleikum, békesség veled, békesség néked. Egy megszokott formula. Viszont az új szövetségi hívők számára kibővül ez a köszöntés, és a kegyelem szó is oda van téve. Kegyelem néktek és békesség. Eszembe jut például egy ószövetségi eset. Nagyon sokat lehetne felhozni, mikor Dávid elküldi az ő embereit Nábálhoz, még akkor nem volt király, fel volt kenve, de a királyságot még Saul gyakorolta, és Dávid bujkált a pusztába. Élelem nem nagyon volt, elküldte az embereit Nábálhoz, hogy menjenek, szerezzenek élelmet, és köszöntsék békesség e háznak. Sőt, az Úr Jézus Krisztus is úgy köszönt a zárt ajtón, mikor bement feltámadása után, hogy békesség néktek. És csodálatos, hogy ez a köszöntés, és ez nekünk is szól most már új szövetségi hívőknek, hogy kegyelem néktek és békesség. Kegyelemből tartatotok meg hitáltal, nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Azért nagyon fontos számunkra ebben a köszöntésben a békességen kívül a kegyelem szó is. Mert Isten gyakorol kegyelmet az Úr Jézus Krisztus által. Az ószövetségi zsidóknak ott volt Isten békessége, Istenhez fordultak. Nekünk ott van már, hogy Istenhez, de Jézus Krisztus által. Kegyelem néktek is békesség, ami atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól. A hála szó egy kulcs szó ebben, és rögtön ebben folytatódik az ige. Pál apostol nagyon hálás, és úgy szeretném megvizsgálni ezt a módot, ahogy kifejezi az ő háláját. A Filippi levél tulajdonképpen úgy keletkezett, hogy a gyülekezet gyűjtött valami pénzt, és akkor ezt az összeget elküldték Pál apostol szükségeire Epafrás által, és még megbízták ezt az Epafrás testét, hogy maradjon ott és szolgáljon, legyen segítsége a fogoly Pálnak. És aztán az történt, hogy nagyon megbetegedett, halálos beteg lett, ahogy ugyanebben a levélben olvassuk a vége felé, de azt majd az elkövetkező vasárnapokon kerítjük sorra. És Pál apostol visszaküldte, meggyógyult ebből a súlyos halálos betegségből, és visszaküldte, hazaküldte, és ezt a levelet írta a Filippi-beli gyülekezetnek. Tehát az indító rugó az volt, hogy kapott egy nagyon jó segítséget. De a hálaadás mégsem nem ezzel kezdődik. Azt mondja, hogy hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal, az első naptól fogva. Hálát ad Pál apostol a Filippi-beli testvérekért azért, hogy ők is közösséget vállaltak az evangéliummal. Közösség Pállal, de az evangélium az alapja. Azért jegyeztem meg ezt, mert ha valakitől kapunk valami anyagi dolgot, akkor megköszönjük, és az az első. És olyan szép volt számomra, hogy Pál apostol nem avval kezdi a levelet, hogy megköszönne a pénzt. Jó tettétek, jó jött ez a pénz, köszönöm, és jó hívők vagytok, meg pénzt küldtetek, hanem a szívében először a szellemi, a lelki dolgok forogtak, és ezért volt hálás Istennek, és majd csak utána a pénz. Tehát elsőrendű voltak a szellemi javak, és másodrendűek voltak az anyagiak. Ide pászol az ige vers, hogy keressétek először Isten országát és annak igazságát, és a többiek minden megadatnak néktek, és Pál apostol tudta, hogy ha ő kapott segítséget, anyagi segítséget, ez azért volt, mert a Filippi beliek, azok, akik küldték ezt a segítséget, Isten országának ügyén munkálkodtak, az evangélium munkájában álltak, és ezért volt különösen hálás Pál apostol, és ezt ki is fejezi neki. És automatikusan feltevődik a kérdés mi számunkra. Nekünk mi az első? Az anyagi javak? Vagy pedig Isten országa, a szellemiek? Ismétlem az igét, keresétek először Isten országát és az igazságát, többiek mind megadatnak néktek. A másik fontos gondolat az lenne, hogy közösségvállalás. Itt megint Pál apostol kicsit árnyalja a dolgokat, és elkülöníti a közösségvállalást az evangélium talaján. Tehát közösségvállalás az evangéliummal, úgyhogy a Filippi beliek közösséget vállalnak az evangéliummal, Pál apostol közösséget vállal az evangéliummal, és mivel ugyanaz az alapja a közösségüknek, egymásra találnak. Ez volt az egyik, és a másik pedig, amit Pál apostol nagyon gyönyörű szavakkal fejez ki, hogy a közösségvállalás egymással. Tulajdonképpen nem is két dolog, hanem egy. Ha ugyanazok az érdeklődési körök, akkor egyek vagyunk. És akkor azok a szavak, amiket mond, szeretném idézni, a 7. és 8. versben található meg, tehát a közösségvállalás egymással. Azt mondja, szívemben hordozlak titeket. Milyen gyönyörűen fejezi ki. És a 8. versben pedig azt mondja, hogy mennyire vágyódom minnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével. Eszembe jutott, hogy most, amikor a kommunikáció nagyon könnyű lett, nem kell hosszú leveleket írogatni, felbélyegezni, postára tenni, vagy mint régen akár még szolgát is fogadni, aki személyesen vigye el, hanem az elektronikus sajtó világában lehet közvetlenül vagy interneten, vagy SMS küldeni, és milyen jó tudatni testvéreinkkel, akivel kapcsolatban vagyunk, hogy gondolok rád, imádkozom érted. Vannak példák a mi életünkben ismerősök, barátok, testvérek között, hogy értesültünk róla, hogy súlyos beteg, és akkor jó volt küldeni egy SMS-t, egy e-mailt, hogy gondolunk rátok, imádkozunk érted. És jött a válasz, és nagyon köszönték, és jól esett. Vagy ha én kapok, milyen jól esik az, hogy így gyakorolhatjuk így is a közösséget egymással. Új időkben, új módszerek, és nem muszáj nekünk a technikai világnak a hátrányait kihasználni, amit a sátán nagyon jól tud, hanem az előnyeit. Amit még szeretnék úgy aláhúzni, és már testvére említette azt a kifejezést, hogy örömmel imádkozik értük. Hát nem mindig történt ez meg, ha a korintusi levére, különösen a második levére emlékszünk, ott olyat is ír, hogy könyvhullatással írom a levelet. Könyvhullatással imádkozom. Azért húzom csak alá, mert ez nem akadályozta meg abban Pál apostolt, hogy imádkozzon. Ha szomorúan is, könyvhullatással. Testvérek, nekünk kötelességünk, adósok vagyunk, nem csak az evangélium hirdetésével, hanem egymást imában is hordozni. És van, amikor nem örömmel, hanem könyvhullatással tesszük, de kell tenni, mert ezt is ránk bízta Isten. Úgy szeretjük mostanában, és nagyon jó, hogy a missziózást nagyon kihangsúlyozni. Még egyszer mondom, nagyon jó. De nem szabad elhanyagolni a háttérmunkát. Nem szabad elhanyagolni az imádkozást. Akár örömmel, akár szomorúan, de imádkozni. Emlékszem annak idején, mikor nagy híre volt a Czontestvérige érdetésének a olálévjú, és még sorolhatnánk másat, megtudtuk, hogy a nagy eredmény nem csak azért van, mert ezek olyan különleges emberek, hanem azért, mert a háttérben komoly imádkozó csoportok voltak. Erről csak ennyit. A közösség alapjáról is szeretnék egy pár szót szólni, mert azt hiszem, hogy ez is üzenet a mi számunkra ebben a pár igeversben. Ugye, mert vannak közösségek, világi közösségek is, de Pál apostol nem általában a közösségről beszél, hanem a Krisztus szeretete és az evangélium szerinti közösségről. Ezeket a szavakat ő el is mondja. A Krisztus szeretete, kegyelme, ami közösségünknek az alapja, és ez kell legyen. És pedig a meghalt, megfeszített, a szerető Krisztus, a kegyelmes Krisztus. Elgondolkoztam rajta, hogy nem véletlenül hozza fel Pál apostol, hogy a közösség alapja az igaz bíró, Krisztus, aki majd eljön ítélni eleveneket és holtakat, a Szent Isten a közösség alapja nem. A közösség alapja a Krisztus szeretete, aki nagyon kegyelmes. Annyira kegyelmes volt, hogy meghalt érettünk a mi bűneinkért, annyira kegyelmes volt, hogy feltámadott a megigazulásunkért, annyira kegyelmes volt, hogy felment, nem csak azért, hogy most már megszabadult, elvégezte a munkáját, hanem, hogy helyet készítsen, És még ez sem elég, mert azt mondta, hogy visszajön. Mert azt akarja, és a főpap íbájában ezt elmondja az atyának, hogy azt akarom, hogy hát én szeretek, az enyém velem legyenek. És ez a hívőnek a boldog reménysége, és a közösségnek is az alapja, hogy ez a kegyelmes Jézus Krisztus vissza fog jönni, azért, hogy folytassuk majd a közösséget vele együtt. Kérdés. Ennek kapcsán. Mi kivel, kikkel vállalunk közösséget? Nagyon fontos a keresztény, mai keresztény számára, hogy úgy szelektáljon, hogy kivel vállal közösséget, és kivel nem. Nem személyválogatásból, de ahol az ember a szívét hagyja, akkor oda is ragad, és akkor az örökkévaló dolgokra elfordul. Hanem nagyon fontos a hívő ez ember számára, hogy a közösség csak is az Úr Jézus Krisztus alapján álló, a Krisztus szeretetének alapján álló testvérekkel lehetséges. Egy gyülekezetben is a valódi közösség csak így lehet. És akkor van egy olyan, amikor valakit megfenyítenek és ki kell zárni, akkor azt is tanácsolja az ige, hogy bánjatok úgy vele, mint egy világival. És hogy kell bánni? Evangelizálni. Az evangéliumot elmondani, nem félretenni, de közösséget nem tudok vállalni. És úgy elgondolkoztam most sokszor egy asztalhoz, hogy kikkel is ülünk le. Ezt úgy csak zárójelben, nem akarok erről hosszan beszélni. Az igéből engem megragadott még egy gondolat, a 6. vers, és amikor úgy elkezdtem olvasni, mert kijelöltek a szolgálatra, láttam, alá is van itten húzva nekem. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Csodálatos vigasztalás. Aztán gondolkoztam, mikor is húztam alá, eszembe jutott lassan. Olvastam egy könyvet, lehet sokaknak megvan, vagy olvasták. Patricia St. John, a Nyomok a hóban szerzője, egy angol írónő, élettörténetét elmondja, leírja. És arról a korszakáról is beszél, amikor Marokkóban szolgált. A bátyja egy kórház igazgatója, vezetője volt, keresztény kórház, nem a marokkói, aki keresztény kórház volt, ott segített. Hát ott az iszlám világban azt még megtűrték, hogy valaki meggyógyítsa őket, és hogy adjon nekik enni, azt még elviselték. De mikor már az evangélium jött, mikor Krisztus jött, akkor már nagyon ellenségesek voltak. Éppen csak azért tűrték meg őket, mert hasznára voltak az országnak és a szegény embereknek. És mikor látta azt, hogy mennyire eredménytelen az ő munkájuk már a megtértek számának a szempontjából, akkor nagyon sokat tépelődött és imádkozott, és akkor írja, hogy ezt az igét kapta vigasztalásul, és akkor nyugodott meg. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Ezért testvérek, és ez az igevers nekem is sokat mond, hogy ne csüggedjünk el. Amikor látjuk a kudarcokat, mikor jön a sátán, aki vádol, ezt teszi állandóan, még Isten előtt is vádol bennünket. Ne csüggedjünk el, mert Isten maga, aki elkezdte a munkát, az el is végzi. Az a szó jutott eszembe, mert itten egy határidőről is hallunk, hogy aki elkezdte ezt a határidős munkát az én életembe, a te életedbe, az a határidő lejártáig be is fejezi. Én nem tudom, melyik az a határidő. Sem napját, sem óráját nem tudjuk, de ő tudja a határidőt. És legyen vigasztaló számunkra, és azok számára, akik csüggedésre hajlamosak, vagy éppen csüggedésbe estek, hogy Isten végzi a munkát az ő szent lelkével, tudja, hogy mikorra kell kész legyek, és ő végzi. Az én dolgom az, hogy engedjem, hogy ő végezze a munkát, és ne rugódozzam ellene. Pál apostol imájából még egy másik gondolatot is alá szeretnék húzni, hogy ő imádkozott a gyülekezet növekedéséért is. 9. versben írja, hogy imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel. Hogy a szeretet gazdagodjék bennetek. Nem régen tanulmányoztok itt, mert a 7 kis-ázsiai gyülekezetről hosszabb időn keresztül itten tanulmányoztuk az igét, és az efézusiakhoz azt üzeni az Úr Jézus a jelenések könyvében, hogy az a panaszom ellened, hogy az első szeretetet elhagytad. Másik fordítás szerint nincs már meg benned az első szeretet. Nem növekedés volt, és azért Pál apostol hálás, és azért imádkozik, hogy a filippibeli testvérekben a szeretet növekedjen. A gyülekezet növekedjen a szeretetben. És aztán nem csak a szeretetben, azt is írja, hogy az ismeretben. Az ismeret csak úgy lehetséges, ha tanulunk. Tanulunk. És itt nem arról van szó, hogy minél jobban ismerjük a trigonometriát, meg nem tudom milyen világi tudományokat. Nagyon jó ismerni azokat, amelyek kötődnek az igéhez, és könnyebbé teszik az ige megértését, de a legfontosabb az ige ismeretében, és szeretném mondani a kisbetűs ige, de a nagybetűs ige ismeretében is növekedni. Az írott igének a megismerésében növekedni, de növekedni az Úr Jézus Krisztus személyének, az élő igének, a testület igének a megismerésében is. És még egy harmadik, ami kihangsúlyoz Pál, hogy a növekedés nagyon fontos, bölcsességben. Ő nem ezt a szót használja, hanem úgy fejezi ki magát, hogy gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes. Ezzel a bölcsesség fogalommal lehet sokszor problémánk van, mert azt gondoljuk, hogy összefüggésben van közvetlenül az ismerettel. Nem. Biztos sokan még emlékeznek rá, a fordulat után megindult az a sztoikaféle piramis játék, és sajnos, hogy még gyülekezetek is beleestek abba, hogy nyerészkedés vágyból fektessenek be pénzt. Bölcsek voltak ezek? Lehet, hogy nagyon tanult emberek. Lehet, voltak orvosok, tanárok, tudósok, akik ilyeket cselekedtek. Bölcsek voltak? Én azt mondom, hogy nem. Mert a bölcsesség tulajdonképpen az, hogy ha van valami ismeretem, akármilyen kevés is, azt tudjam alkalmazni a hétköznap életben, de mint hívő ember még jobban azt, hogy meg tudjam ítélni, mi a helyes. A bölcsességnek kezdete Isten félelme, tehát Istent minél jobban megismerem, Isten annál nagyobb bölcsességet tud adni. És aztán pedig a bölcsességhez lehet ragasztani tudományt. Adja az Úr, hogy bölcsek legyünk azért, hogy meg tudjuk ítélni, mi a jó, mi a gonosz, mi a helyes, mi a helytelen. Amikor az ember bűnbe esett, akkor Isten elébe helyezte, illetve már előre azt mondta, hogy így lesz. A jó és a gonosz, tudni fogod, meg fogod ismerni ezt is, azt is. És Isten elvárja tőlünk emberektől, hívőktől különösen, hogy megítéljük, mi a jó, mi a gonosz, sőt a lelkek megkülönböztetését is ide akarja adni, hogy ne essünk a sátán mindenféle csapdájában. Tehát a sok ismeret még nem bölcsesség. Adjon az Úr nekünk igazi bölcsességet, Isten félelemből táplálkozó bölcsességet. És még egy utolsó gondolat, amiért imádkozik itten Pál apostol, felolvasott ige részben, mert majd a továbbiakban több mindenről lesz szó, azt azért imádkozik, hogy a filippi beliek gazdakon teremjék az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által, Isten dicsőségére és magasztalására. A földi cél eléréséért is imádkozik, és a mennyei cél, az örökkévaló cél eléréséért imádkozik erre a földi életre vonatkozó, hogy teremjék meg az igazság gyümölcseit. Mi tudjuk azt, hogy gyümölcstermő élet csak úgy lehetséges, ha engedjük, hogy maga az Úr Jézus Krisztus teremje meg mi bennünk, maga a Szentlélek teremje meg mi bennünk az igazság gyümölcseit. Lehet sokszor az a problémánk, hogy nagyon szeretnénk, nagyon akarjuk, és nagyon erőlködünk emberileg. És lehet a kudarcnak sokszor az az oka, ahelyett, hogy engednénk és megalázkodnánk, és engednénk, hogy Isten az ő Szentlélek által teremje meg bennünk a gyümölcsét, mert azt mondja az Úr, és nélkülem semmit nem cselekedhettek. És ez valóban így igaz. Sőt, még az jó cselekedeteket is előre elkészíti, hogy azokban járjunk. És nekünk úgy figyelni kell, hogy megtaláljuk azt, mit akar Isten velünk. Azt akarja, hogy csak így imázba járók legyünk, és annyi az egész, vagy pedig meglássuk az ő különleges céljait, hogy mit akar velünk személy szerint cselekedni. Tehát az gyümölcsterm is, aztán van egy másik, amit Pál apostol itten elmond, hogy Isten dicsőségére és magasztalására. Tulajdonképpen a bűnös, bűnbeesett emberiségből kihívott egy népet, a zsidó népet, és ezt akarta elérni Isten vele. Hogy az ő nevét megdicsőítsék a nemzetek előtt, mikor ezt nem tudták megtenni, akkor Isten kiválasztott bennünket, akiknek a szívébe írta be a törvényt, és nem kívül egy kőtáblán irányít, hanem szívünkbe van vésve, és belülről. Az ő szent lelk által lehetünk képesek, és kell legyünk képesek, hogy az ő dicsőségére éljünk. És aztán végül az örökkévaló cél, amit Pál apostol itten elmond, és avval a szóval Krisztus napjára. Így a felolvasott szakaszban kétszer is említi a Krisztus napjára. Mi nagyon jól tudjuk azt, hogy Krisztus napja az, amikor eljön érettünk. Krisztus napja az, ha meghalok, halállal viszel, vagy Krisztus napja az, amikor elragad, ha még életben talál. És a legfontosabb, ami számunkra, hogy készen legyünk az ő napjára. És mi kell ehhez? Átengedni életünket, ahogy a 6. vers mondta, és szeretném ezt úgy megismételni, mert szívemhez közel áll, hogy meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Engedjük, hogy végezzel a mi életünkben is, az Úr Jézus által. Amen.
Záró énekként énekeljük a kivetített éneket. Záró imádra meg szeretném kérni Szabó Attila testvért és Major Zoltáni testvérnőt fejezzék be majd.
Thank you. Jó Istenünk, áldunk és magasztalunk téged ezért a kegyelmünkért, amit adtál számunkra. Köszönjük azt, hogy éreztük azt, hogy egész nap folyamán itt voltál közöttünk, és kiadtál szólni mi szíveinkhez. Istenünk, szeretnénk azt, hogy a hallott ígéket, amit hallottunk a mai nap folyamán, használjuk legőrizni a szívünkben, és azt szerint járni a mindennapokban. Kérünk, segíts, hogy ha tudjuk ragaszkodni te hozzád, ha tudjuk ragaszkodni a gyülekezetet, hogy hasznos szolgálat lenni itt ebben a gyülekezetben. Tégy alkalmassá erre bennünket. Kérünk, vezess a mindennapjainkban tovább, és áld meg életünket. Amen.
Amen.
Én is köszönöm testvéreimmel együtt ezt a napot, amit a házadban tölthettünk. Köszönöm, hogy közösségben lehettünk veled, erősíthettük a kapcsolatot, megújíthattuk a szövetséget, és testvéreinkkel is. Köszönöm, hogy örömet kínálsz és adsz a mi életünkben. Segíts elfogadni és gyakorolni ezt a következő héten. Köszönöm azt, hogy aki elkezdted bennünk a jó munkát, el is végzett a Krisztus napjáig. Köszönöm, hogy ebben a bizodalomban és ebben a reménységben mehetünk tovább. Legyen áldva ezért a Szent Neved. Amen.
Együtt mondjuk, az Úr közel.